Shir HaShirim, az imádás misztériuma. 27. előadás. Kőszál rejtekében. Az Istenben elmerült lélek élete nem változatlan békesség és zavartalan gyönyörűség a földön, mint már röviden megemlékeztem róla, a Krisztus élet harc. Harc, de nem emberi erők ellen, mint az efezusi levél mondja, nem a vér és a test ellen. Idézem szó szerint az efezusi levelet, erősödjetek meg az Úrban és az ő hathatós erejében. Öltsétek fel Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög cselvetéseivel szemben. Mert nem a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, a sötétség világának kormányzói ellen, a gonoszságnak az ég magasságaiban lévő szellemei ellen. Vegyétek fel tehát Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és megállhassatok, mert mindent megtettetek. Úgy álljatok tehát, hogy derekatokat övezzétek fel igazsággal, és öltsétek magatokra a megigazulás vértjét. Lábatok saruja legyen a béke evangéliumának hirdetésére való készség. Mindezekhez vegyétek a hit pajzsát, amelyel kioldhatjátok a gonosz minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek kardját, vagyis az Isten igéjét. Idézet bezárva, az Efezusi Levél 6. fejezetének 10-től 17. versig tartó részét idézte. Péter első levele pedig így figyelmeztet bennünket, idézem, józanok legyetek és vigyázzatok, mert ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán körüljár, keresve hitnyeljen el. Erős hittel álljatok neki ellen. Első Péter levél, 5. fejezet, 8. és 9. vers. A bukott angyalok vagy démonok, és fejedelmük az ördög vagy sátán, nem mitológiai figurák, hanem félelmetes valóságok. Jézus második eljöveteléig hatalmuk van a földön, hogy az embert támadják és ártsanak neki, bár mindig csak abban a mértékben, amennyire Isten megengedi, ő ugyanis nem enged bennünket erőnkön fölül megkísérteni. Idézem az első korintusi levelet, Isten hűséges, és nem engedi meg, hogy erőtökön felül szenvedjetek kísértést, hanem a kísértéssel együtt a szabadulást is megadja, hogy elviselhessétek. 1. Korintusi levél 10. fejezet 13. vers. A győzelemhez azonban szükséges a Jézus Krisztusba vetett hit. Ő a kereszten már győzelmet aratott a sötétség hatalmai fölött, és ha hittel ebbe a győzelembe kapcsolódunk, a sátán nem tud erőt venni rajtunk. A lélek mélye, ahol a szabad elhatározások születnek, nem hozzáférhető a démonok számára. Csupán a test és lélek határterületén, a pszichén keresztül próbálhatják befolyásolni. Egyedül a halálos bűn helyezi az emberi személyt mindenestül a sátán hatalma alá. Ezért az ő legfőbb célja az, hogy halálos bűnbe vigyen bennünket, amely Isten elveszítéséhez, örök kárhozathoz vezet. De igyekszik egyéb módokon is ártani, ott támad, ahol csak tud, és pedig nagy ravassággal, perverz intelligenciájának teljes bevetésével. A bűnön kívül a sátán és a démonok minden egyéb befolyása kizárólag a testre vagy és a pszichére terjedhet ki. Fokozata szerint hármas lehet. Első fokozat, a démonnak nincs hatalma az ember fölött, de megpróbálja megszerezni. Ez a démoni támadás, circumcessio. Második fokozat, a démon már valamilyen hatalmat gyakorol az ember fölött, de az ember személyisége még nem szorul háttérbe. Ez a démoni behatolás, obrepció. Harmadik fokozat, a démon olyan erős hatalmat gyakorol az ember fölött, hogy az ember személyisége háttérbe szorul a démoni személyiség mögött, ez a démoni megszállás, obszesszió. Mindezeknek további aleseteik vannak, amelyeket Kerub című könyvemben részleteztem. A démoni behatolást szokás megkötözöttségnek is nevezni, ám ezt a kifejezést részemről nem szívesen használom, egyrészt mert modoros, miért nem egyszerűen kötelékről beszélnek, másrészt pedig, mert a harmadik fokozatra jobban illik, mint a másodikra. A megszállt ember az, aki igazán meg van kötözve. A második fokozatra az jellemző, hogy a démon már nem csak kívülről támad, hanem belülről is. Személyiségünk egy részterületét már hatalmában tartja, de az eredeti személyiség még érvényesül. A démon csak gyöngíteni tudja szabadságunk érvényesülését, megszüntetni nem. A megszállottság Istennek lána ritkán előforduló eseteivel itt nem foglalkozunk. Ezekről a kerubban írtak. Foglalkoznunk kell azonban a démoni támadás és behatolás jelenségeivel, ezekkel a lelki életet élő embernek feltétlenül számolnia kell. A démoni támadásról akkor beszélünk, ha a gonosz léleknek semmiféle hatalma nincs rajtunk, de nyugtalanít, zaklat, bűnre csábít, hogy mégiscsak hatalomhoz jusson fölöttünk. Tipikus jelenség például, hogy az imádkozó ember fejében Isten gyalázó gondolatok kezdenek rajzani. Ő maga nem akar káromkodni, semmi sem esik távolabb tőle, de ezek a gondolatok megzavarhatják, szorongást kelthetnek benne. Azon kezdhet töprengeni, nem egyezette bele a káromlásba, és így nem esette súlyos bűnbe. Különösen gyakori ez a jelenség, olyankor, amikor valaki szentáldozásra készül, főképpen, ha már beállt az áldozók sorába, ki kell lépned a sorból, és visszamenned a helyedre, sugallja ilyenkor a hazugság atya, mert halálos bűnben vagy nem szabad áldoznod. Az illető ezt persze nem meri megtenni, hiszen nevetségessé válna, ha most kilépne a sorból, meg aztán érzi valahol, hogy amit a kísértő súg, az nem reális, hogy aggályai megalapozatlanok. Mégis rossz érzésekkel fogadja az Úr testét, és nem nyugszik, amíg meg nem gyónja, hogy talán szentségtörően áldozott. Ezzel a gonosz lélek elérte célját, sikerült megzavarnia az Úrral való egyesülés örömét, sőt, máskor talán azt is ki tudja vinni, hogy áldozata távol maradjon az oltári szentségvételétől. Nagyon világosan le kell azért szögezni, hogy hasonló esetekben az illető semmiféle bűnt nem követett el, az Isten káromló gondolatok nem az ő szabad döntéséből fakadtak, hanem a gonosz lélek zaklatásai voltak. Az igazi kísértés nem is a káromkodásra szólt, hanem a félelemre. Ilyenkor az egyetlen helyes viselkedés nem ijedezni, nem hallgatni a félelem hangjára. Természetesen megpróbálhatjuk elzavarni a kísértőt, káromlás lelket távozz Jézus nevében, vagy hasonló szavakkal, de nem biztos, hogy ez azonnal sikeres lesz, és az eredmény mindenképpen viaskodás lesz az Istennel való egyesülés békéje helyett. Sokkal helyesebb pozitív szavakat mondani, például szeretlek, Uram, Jézusom, tiéd vagyok. És a démoni támadással semmit sem törődni. Feltétlenül menjünk áldozni. Nincs okunk rettegni attól, hogy elvesztettük a kegyelmi állapotot. Az ilyen aggodalmakat vessük meg, mert a gonosztól származnak. Amikor kevésbé drámai a helyzet, és imádságban együtt vagyunk az Úrral, megtehetjük, hogy megtiltjuk a gonosz lelkeknek az aklatást, Jézus nevében és Jézus vérének erejével, és egyúttal kérjük az Urat és a szent angyalokat, hogy menjenek körül bennünket oltalommal. Ne ijedjünk meg azonban attól, az ilyen szabadító imádság nem lesz azonnal hatékony, hanem csak fokozatosan. Mint már említettem, a hegyek gyakran csak lassan mozdulnak el. A démon makacs. Kitart, amíg imádságunk túlereje nem kényszeríti állásainak feladására. Az erős fegyveres őrzi házá, amíg a nála erősebb el nem veszi fegyverét. Semmiféle alku vagy kiegyezés nem lehetséges a tisztátalan lelkekkel. Kizárólag a könyörtelen túlerő használ. Márpedig imádságunk ereje csak fokozatosan növekszik a kellő szintre. Az imát nyugodt hangon végezzük, a gonoszt ne szidalmazzuk, viszont ne is inogjunk és ne habozzunk. Pszichikailag érezhetünk bizonytalanságot, de szavaink legyenek határozottak. A hit hatalmát fejezzék ki, mint a Péter levélt, amit erős hittel álljunk ellen az ördögnek. Jézus legyőzött téged, tudod, hogy veszítettél, távozz. Bárkinek szabad így imádkoznia? Igen, bárkinek, aki Jézushoz tartozik. Vigyázzunk azonban, tegező formában csak akkor szólíthatjuk meg a démonokat, ha egyedül vagyunk, vagy csak csöndben magunkban imádkozunk. Ha mások jelenlétében hangosan tennénk, az már exorcizmus volna, amire az egyház törvényei szerint nincs felhatalmazásunk. Ilyenkor is megtehetjük viszont, hogy harmadik személyben imádkozunk a démon távozásáért. Mennyei Atyám, Jézus nevében és az ő drága vérének erejében hittel kérlek, távozzon el tőlem a káromlás lelke és minden más tisztátalan lélek. Az Istenhez intézett kérésként saját szavainkkal elhangzó szabadítóimát az egyház nem tekinti hivatalos exorcizmusnak, hiszen akkor a mi atyánk is tilos volna, szabadíts meg a gonosztól. Minden hívőnek szabad és szükséges is a gonosz hatalmak távozásáért imádkoznia. A káromló gondolatok jelensége csak egyik esete a démoni támadásnak. Van a külső támadások is, amikor például bármilyen nehéz is elhinni, a démon kővel haigál, vagy felhív valakit telefonon. Ám az ilyen mutatvány ritka, és nem is túlságosan veszélyes. Ilyen támadások ellen hatékony fegyver a szentelt víz. Azt nem állja az ördög. Sokkal súlyosabb formája a támadásra a belső kísértés, amikor a psziché hajlandóságát felhasználva a démon bűnre ösztönöz. Előfordulhat, hogy valakit buzgó imádság közben szexuális kísértések rohannak meg. A gonosz ezzel meg akarja zavarni és elfordítani Isten imádásától. Ilyenkor nem szabad megrémülni, és folytatni kell az imádságot. Ugyanakkor azonban azt is látnunk kell, hogy a kísértés ebben az esetben csak részben származik a bukott angyaltól, alapja saját pszichénkben van, amelyet át meg átjárnak a rendetlen vágya. Mint Keresztes Szent János hangoztatja, a kezdők imájában mind a 7 főbűn jelen van. Az úgynevezett főbűnök voltak éppen nem bűnök, hanem a bűnök pszichológiai gyökerei, árnyék személyiségünk tulajdonságai, az emberi lélek mélyén megbúvó bűnös hajlamok. Ezek egyike a kéjvágy, vagy klasszikus néven bujaság, amíg a belénk kötött szemlélődés utáni vágya az érzéki élvezet keresést diktálja, bizony a kéjvágy érvényesül bennünk, és nem az Isten iránti tiszta szeretet. Ez nem jelenti azt, hogy egyáltalán nem szeretjük Istent, de igenis jelenti azt, hogy az Isten iránti szeretetünknek még keresztül kell mennie az önmegtagadás, a lelki szárasság és egyéb szenvedések tisztító tüzén, amelyek során megtanuljuk őt önmagáért szeretni. Ugyanígy az ember szeretet is magában hordja kezdetben a tisztátalanság csiráit. És egy szelleminek indult lelki atya, lelki leány viszony könnyen megy át érzéki férfinő kapcsolatba. nem használunk erélyes óvó intézkedéseket. A sátán tervezi ezeket a pisiklásokat, és megszervezi a csapdákat, de a bűnös gyökere bennünk van, ezeket a problémákat pusztán szabadító imával nem lehet megoldani, önfegyelmet kell gyakorolni, és elszenvedni a tisztulás fájdalmát. A démoni támadás után most szemügyre vesszük a démoni behatolás jelenségét. Erről akkor beszélünk, amikor az ember eredeti személyisége még érvényesül, de valamilyen testi vagy pszichikai területen már a démon uralkodik. Folytatva a káromló gondolatok példáját, tudnunk kell, hogy ezek elsősorban azokat zavarhatják meg, akik alkatilag hajlamosak a kényszerességre. Amennyiben a kényszeresség olyan mértékben eluralkodik az embere, hogy a lelkiismeret egészséges értékítéleteinek helyét kényszeres félelmek veszik át, megszületik az aggályosság jelensége. Ez a kényszerneurózis egy formája, de egyszer s mint tipikus esete a démoni behatolásnak is. A bukott angyal eltorzítja a lelkiismeret ítéleteit, félelmek, szorongások veszik át az uralmat, és miközben pszichiátriai jelenséggel állunk szemben, mögötte ott van a hazug lélek, amely a szerető Isten arcát félelmes szörnyé torzítja, akitől rettegni kell. Az aggályos ember nem mer áldozni, irreális bűnöket gyónik, a kóros bűntudat úgy áll benne, mint az éles kés. A szabadító ima ilyenkor önmagában nem elég. Belső gyógyulásra is szükség van, ami csak azzal lehet elérni, ha a szenvedő megtanul kényszeres félelmei ellen cselekedni. Bátran járulni szentáldozáshoz, elhagyni gyónásából a szorongás diktálta elemeket, akár még azon az áron is, hogy valódi bűnöket se gyónik meg, ami egyébként nem valószínű, mert az aggályos nem elég szabad arra, hogy halálos bűnt kövessen el. Isten nem a bűnvallomás teljességét kívánja az ilyen lélektől, hanem a feltétlen bizalmat és a lelki vezetőnek való készséges engedelmességet. Igen, engedelmességet. Mert bár a lelki vezető nem előjáró, ilyenkor más nem segít, aki nem tud szót fogadni és a lelki vezető értékítéletét tenni saját értékítélete helyébe, megmarad betegségében. A gőg a veszte. Az aggályosság csak egyetlen példa. A démoni behatolásnak számos formája van, testi és lelki problémák, nyugtalanságok, félelmek, álmatlanság, kényszerek, különösen kiteszi magát ezeknek az, aki okkult dolgokkal, mágiával foglalkozik. Ezek démoni hatalmakkal hozzák kapcsolatba, amelyek behatolnak pszichéjébe, és lerombolják életének harmóniáját. Ellent kell mondani a mágiának, mint egy fölmondani az ördöggel kötött szövetséget, megsemmisíteni a mágikus könyveket és tárgyakat, bűnbánatot tartani és szabadító imát végezni. Jó, ha csoport imádkozik az ilyen személyért. Nagyon valószínű, hogy egyszeri imádság nem lesz elegendő, a démonok megkísérlik a visszatérést, és a mágikus magatartásnak is maradnak bizonyos mozzanatai a lélekben, amelyeket fokozatosan kell felszámolni. Ha valaki a mágiával való szakítás után őszinte mély ima életet kezd, a Szentlélek fokozatosan rá fog mutatni a még tisztázandó területekre. Bizony harc ez, amelyben nem is mindig kerülünk egyhamar felül, de mint hogy Jézus Krisztus már teljes győzelmet aratott a kereszten, számunkra is csak időkérdése a végső győzelem. Ezek után más szemmel fogjuk nézni az imádkozó ember magányát. Az imádás csöndjéből isteni erők törnek fel, amelyek kiáradnak a világra, és visszaszorítják a sátán hatalmát. A sír, ha sírimban, a vőlegény így szorítja a menyasszonyt. Idézem, te galambom a szikla üregben, a kőszál rejtekében, hadd lássam arcodat, hadd halljam hangodat, mert a te szavad édes, és oly bájos az orcád. Énekek, éneke második fejezet 14. vers. Közvetlenül ezután pedig a rókák elleni harcra való felszólítás következik, fogjátok el nekünk a rókakőköket, mert feltújják a szőlőt, pedig a szőlőnk már virágzik. Énekek, éneke második fejezet 15. vers. Harc ez. A szőlőnket dúló rókakőköknek se szeri, se száma, de ezt a harcot nem kapkodva, lihegve, békétlenül kell megvívnunk, hanem a sziklaüregben, a kőszál rejtekében fészkelő galamb békességében. Hadd halljam hangodat. A vadgalamb búgjon, az ember imádkozzék, mindenek előtt dicsőítse Isten, és a kesejükként lecsapó ellenséges erőket szét fogja szórni a Szentlélek szele. Ezt a helyzetet írja le Búgó bűvölő című versem, amelynek mottója is ez, te galambom a sziklaüregben, a kőszál rejtekében. Búgó, búgó, bűvölő, honnan hív a hang, szírt szorítja sziklakő, vérző vadgalamb, halkan hódít hívogat, kínja érti kínomat, búgó, bűvölő. Komor égen kesejük, komor szíven árny, kondor karmok mindenütt, rejtőz gyönge szárny, föl ne röppenj vadgalamb, karmok várnak fönt alamb, komor kesejük. Búj csak vadgalamb, varázslat a dal, sziklaszírben szél fogam, támad a vihar, szárnyat épet kesejük, menekülnek mindenütt, labdázik a szél velük, búj csak vadgalamb. Kovács Gábort hallották.